tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Köszöntjük a kedves hallgatóinkat és a nézőket is, akik a YouTube-on néznek és hallgatnak minket. Ez itt a Tele a hócipőnk, a stúdióban Selmeci Tibor, Farkasházi Tivadar, a mai vendégünk pedig Horváth Zoltán, és én a műsorvezető Pankotai Lili.
Sikerült
nem belebakiznom.
A műsor végével kezdem, ott kellene mondanom, hogy szeretnék neked megköszönni ezt a három szép találkozást. Nekem sajnos a kettő volt, és nagyon remélem, hogy még találkozunk. Én nagyon sok fiatalt fedeztem fel, és sokat dolgoztam értük, ahelyett, hogy a fiaimat fedeztem volna fel, de te egy ajándék vagy nekünk, a Klubrádiónak köszönhetünk, és én nevekkel nem szeretek viccelődni, de tudod-e, hogy neked operett neved van?
Az mit jelent?
Kérlek szépen, a librettisták nagyon szép magyar neveket adtak a operett hősnőinek, azok mind pozitív figurák. Egy párat kiírtam, a Malomszegi Lili Huszka bárónőből, ugye a Vereckei Szilvia Csárdás királynőből, a Glavai Anna a Lehár Vígözvegyével. Tehát a Pankotai Lili az ragyogóan hangzik. A színésznök is megjegyelnék, mert ugye nagyon nehéz. Sota én volt az egyetlen, aki ilyen névvel nagy karriert tudott csinálni. És én azt hiszem, hogy a Bajor Imrus is azért adta a Lili nevet a lányának, hogy a Bajor Gizit és a Darvas Lilit összehozta.
Lehetséges, a Lili bárónő az, igen, az egy fogalom.
Ez nagyon érdekes, nem te vagy az első, aki megdicséri egybe is a nevemet, hogy jól hangzik. Nem akarok téveszteni, de talán még amikor először találkoztam a Kunce Gáborral, mondta, hogy ez egy nagyon jó politikus név. Mert hogy nem mindegy, hogy hívják az embert, és én itt tökre meglepődtem. Köszönöm szépen.
De ne csak elkedveskedjem ezt a dolgot. Azt hiszem, egy zsirondista mondta, megnézhettem volna, de nem akarok dicsekedni, hogy a forradalom felfalja gyermekeit. És én mondok neked négy nevet. A Sándor Mária, Pilc Olivér, Törlei Katalin és Puklő István, aki most jelenleg Dániában takarít, mint egykori gimnáziumi tanár, hogy én figyelmeztetnélek téged, nem akarok neked tanácsot adni, hogy vigyázz, mert nagyon sokan akarnak most tőled sok mindent, de aztán nem azt mondom, hogy félredobnak, csak elfeledkeznek rólad, mint a fekete nővér, hogy nehogy így álljál.
Abszolút, én ezeket megkaptam, és pont most az elmúlt hetekben volt egy interjú, és én ott teljesen őszintén elmondtam a véleményemet a politikai felhasználásról. Használni kell. Ugyanúgy vice versa működik ez az egész. Nyilván vannak olyanok aktivizmus történelemben Magyarországon, akik... jó hiszeműségnek nevezném, hogy ők úgy voltak vele, hogy hát ez jaj, segítenek, meg egyebek, és nem voltak tisztában azzal, hogy használják őket. Viszont, hogyha tisztában vagy vele, akkor vice versa tudod használni, akár a médiát, akár a pártokat és egyebek, azzal viszont probléma nincsen. Viszont ugranunk el az első híre, és itt bezárjuk a Pankotai Liliről való beszélgetést.
Pedig éppen meg akartam dicsérni ezt a politikai vénát, hogy itt a kriptokorú újságírók körében is alámerülsz, és még innen is szerzel impulzusokat és benyomásokat.
Én meg a saját nevem utálatáról meséltem volna. Én a Tiborról azt hittem, hogy az a Tiberius császárból fakad. Egy nagy túró, Tiburcius Tivoli városába való, ezt jelenti. El van szúrva minden.
Na, kezdjük Tusványossal, bár a Kossuth riportere ott nem merte a mocskos Fidesz kifejezést használni, ezért a kérdését azzal indította, hogy a zenei fesztiválokon az elmúlt időszakban a művészi önkifejezésre hivatkozva meglehetősen furcsa dolgok történtek, amire Orbán Viktor így válaszolt. Itt már nem a művészi szabadságról van szó, hanem arról, hogy a művészek és a showbiznisz egy tekintélyes része, valljuk be, hogy nagyobb része, Amerikában is így van ez, beáll a liberális baloldali pártok mögé, ez történik Magyarországon is, hogy közben pénzt is kapnak érte, afelől sok kétségünk ne legyen, de hát ilyen az élet.
Csak hogy világos legyen ez a hír Majkáról és Azariakról és a többiekről szól, de tiszta Rákosi korszak, tehát ott volt az, hogy volt a vékony amerikai, az Onkel Sam és a John Bull, a kövér angol, az imperialista, tehát nyugati ügynökök most már a rockzenészek is.
Mindenki, borzasztó. Persze az, hogy itt bekiabálnak, hogy mocskos Fidesz meg ilyeneket, az nem biztos, hogy negatív. Hát gondoljatok, hogy például a Napóleon üzent a Josephine-nek, hogy 3 nap múlva érkezek, ne fürődjél le! Tehát van, akinek ez pozitív. Egy ilyen tréfa is van erről, hogy a szerelmes pár az ágyban, és mondja a nő a férfi, hogy mondjál valami mocskosat, a konyha. Tehát nem biztos, hogy ez rossz a Fidesznek, hogy ezt mondják rá.
Egyébként szomorú, hogy a Magyar Rádiónak, a Királyi Rádiónak, a Hivatalosnak, a Kampányrádiónak a munkatársa a finomított változatát nem ismeri, ami már pedig pulókon is megjelent, ez a macskás vadisz, ami szépen le van gyengítve, hogy olyan már, mint egy gyermek bénulás elleni oltás, hogy ilyen gyengített vírusokat nyomnak bele az emberbe, hogy valami immunrendszere legyen, de még e tekintetben is le vannak maradva rendesen. Ha meg azt hozzátesszük, hogy ugye a hírek szerint ezek a kiváló művészek meg vannak fizetve azért, hogy ők vezényeljék le ezeket a rigmusokat a nézőtéren, azért az egy egészen különleges dolog.
Mondanék néhány összeget, jó? Hogyha már itt elhangzott, hogy pénzt kapnak. Leslie Mandoki 2 milliárd forint, Mága Zoltán 2013-18 között 1 milliárd forint, Pataki Attila 600 millió forint,
Tóth Gabi
100 millió, csak azért a végére akartam hagyni a Kovács Ákosra, legalábbis én ennyit fedeztem felül, a Demiel Józsi 500 millió forint, és akkor még nem beszéltünk a Kossuth díjakról.
Hát igen, de a Fábris annyi nem kaptam, meg Molcos is volt érte.
Igen, egyébként az Orbán ellopta az ötletemet, hogy ezt azt mondta, hogy ők kapnak pénzt. Amikor demokratikus karta volt, én voltam a szóvívő, és a 90-es elején állnak fölív, aki éjjel 3-kor, 3:30-kor és elküldtek az anyámba, meg a származásomat firtatták, és nem tudtam kikapcsolni a telefont, mert az anyám nagyon beteg volt, és hát ha ő hív, és már ismertem a pasast, a szuszogását megismertem, és egyszer 3:30-kor felhívott, és hallottam a szuszogását, és beleordítottam a telefonba, rohadt zsidó. Nem tudod semmit mondani, hát ő azt akarta.
Ezt akarta mondani.
Letette szó nélkül. Megijedt és letette. Ugyanezt csinálja Viktor.
Hát a Viktornak a memóriájával van baj, hiszen ő pontosan ez a közönség volt egy bizonyos időben, amikor mi még valamennyire vénségünk ellenére emlékszünk rá, és pontosan ugyanezzel a indulattal volt az iránt a korosztály iránt, amit most éppen ő képvisel, és pontosan így küldte el őket, csak egyszerűen képtelen ma már felfogni azt az indulattömeget, amit most éppen ő kelt, azokban, mint akik annak idején ők benne keltették. Egy röhely, szóval az, hogy a történelem hogy forog vissza, és a szövegek hogy jönnek vissza, te említett, a Rákosi korszak, hát hol van ez a Rákosi korszak, ez a Kádár korszak vége, tehát akkor is egy ismétlődés zajlott le, ugyanazokkal az indulatokkal, és most ők kapják meg. Csak
a Kádár korszakban a legelején se szitták ennyit az impülistákat. Lili, te milyen zenéket hallgatsz?
Hát én pont azokban a körökben mozgok, ahol először elindultak a mocskos fideszezések. Tehát, hogy van egy történetem, amit még soha-soha nem mondta el. Művészetek völgyére szoktam lejárni minden évben, most volt ez még csak a második évem. Viszont a tavainál, hát ott volt Tóth Gabi. És én megláttam Tóth Gabit, amikor sétáltunk az egyik koncertre, és hát a Művészetek völgyéről azt kell tudni, hogy ott már tavaly is masszívan ment a mocskos fideszezés, de úgy kell ezt elképzelni, hogy nem csak a koncerteken, hanem a buszon, sorbanállásnál random valaki felüvöltött, hogy mocskos Fidesz, és teljesen idegenek rácsatlakoztak erre a dologra, és hát én megláttam Tóth Gabit a távolból, és én felüvöltöttem, hogy mocskos Fidesz, és utánam futott. És fölkérdezett, hogy ez neki szólt-e, és volt egy ilyen 5 perces magánbeszélgetésünk, ahol nagyon érdekes dolgok hangzottak el. Egyébként nagyon jó fej volt, nagyon emberi volt, és nagyon nem olyan volt, mint a kamerák előtt, és nagyon nem is olyan dolgokat mondott, amiket általában a kamera előtt, sőt, a totális ellenkezőjét mondta. Reméljek bele még mielőtt itt még egy perbe bele kell állnom, viszont a következő hírünk is tusványosan hangzott el, és ez is a fiatalokhoz kapcsolódik. Nagyon jól csinálja a mai kormány, hogy lehetőséget ad a fiataloknak a legfontosabb dolgokban. A családalapításban, az otthonteremtésben. Inkább az a probléma, hogy a mai fiatalok ezt keveslik, és az egyetemről kikerülve egyből azt az életszínvonalat szeretnék, amit a szüleik 30-40 év alatt megteremtettek, és nem értik, hogy ezt miért nem lehet, mondta Kovács Péter, a 16. kerületi polgármester tusványosom.
Teljesen igaza van, és a kormány biztosítja, mindezt megteremtheti a fiatal kap ugyanis útlevelet. És minden meg lesz, mindaz, amit beígértek. Hát ennyi, ilyen egyszerű.
Ez jó pofa dolog, hogy ezt Lempoetiból idézek, hogy a kibaszott jövő és a kibaszott múlt tárgyal a kibaszott jelenől. Elnézést, csak ez idézet volt.
Köszönöm szépen.
Igen.
Rossz indulatok vagyunk. Szerencsétlen Orbán én szerintem nagyon beteg. Úgy hívják ezt, hogy paranoia, tehát harcol, küzd. Ő az, aki reggel legyőzi a fokrémet, utána megküzd a tejával, utána legyűri a nadrágot, és bátran kimegy a WC-re, és ami belefér. Ez van. Tehát gyakorlatilag teljes üldözési mánia, mert különben nem harcolna mindig minden ellen.
De hogy lehet állandóan őt idézni, és arról beszélgetni, hogy ő éppen mit mondott, akinek egy ilyen televíziója van. Én már ott tartok el, mondhatod, hogy Magyar Rádió. Igen, ismerős volt ez a szó nekem, 33 évig ott dolgoztam. Azt vettem észre magamban, én főleg sportot nézek, hogy véletlenül az M4-esről, az M1-esre kapcsoltam, és időjárás jelentés mondtak, és elkapcsoltam. Mert már azt se hiszem el neki.
Nem, persze, egyébként nem is jön be mostanában már.
Hát a Nagymátónak viszont a gazdasági előjelzés az nagyon bejött, nem?
0,2%-os növekedés.
Az, ebben a negyedében az előzőben 0,3 mínusz, tehát az első fél év még mindig 0.
0,1 mínuszba
is. Hát nekem a gimnáziumban mondják el, hogy ha igyekszem, akkor elérem az egyest, akkor nem lettem volna ennyire büszke, mint ahogy most itt reménykednek. De egyébként az is érdekes, hogy egy polgármester, akinek elvileg úgy ismernie kellene a mindennapi életet, pont ő mondja azt, hogy ezek a fiatalok, most ne beszéljünk arról, hogy kijönnek az egyetemről, hát nem csak egyetemről jönnek ki fiatalok, de mondjuk kijönnek, és nem érik el azt a szintet, amit a szüleik elértek. Na most hát szerintem azért vannak kétségbeesve, ma azt érik el, amit elértek a szüleik, és nyilvánvaló az egész mocskos Fidesz, az nyilvánvaló válasz erre.
De hogyha én belegondolok, hogy édesanyám, én most leszek 21 éves, édesanyám hol volt 21 évesen, volt két gyereke, és saját lakásuk volt, nem nagy, de saját. És nem sokra rá építkeztek. Azért nekem ez nincsen. Se kilátásom arra, hogy nekem az utóbbi időben
hát
saját lakás.
Egészen más világ volt. Ne felejtsük el azt, hogy most mindenki szidja a szocializmust, meg a egyáltalán. Más példa. Ott van az óriási csodatos orosz irodalom. Turgenyevtől kezdve Puskinon keresztül Tolstoyig. Körülbelül 300 ezer ember élvezte. A milliók pedig a nulla tudással muzsikként. És aztán jött a szocializmus, a hibákkal, a borzalmakkal együtt, de megtanított mindenkit írni, olvasni. A minimális lakást próbálták biztosítani. Tehát ez egy egész más világ. Ezért nem lehet az... Nekik mi volt meg?
Te valami agitátor vagy?
Hogy?
Agitátor?
Nem, én minden rendszerről lebeszélem az embereket. Én, Isten őrizi, anarchista vagyok inkább. Semmi hatalmat senkinek.
Legépélyebbakról mondjak egy rövid történetet. A 6 éves unokám, az apja mutatta neki, most volt a Tour de France, és mutatta, amikor Párizsba mennek be a versenyzők, gyönyörű város, és amikor meglátta a Márk életében először az Eiffel-tornyot, felkiáltott, azt mondja, ez pont olyan, mint az enyém.
Jó.
Van neki.
Jó. És hogy mennyire
de hány éves korban volt először nyugaton?
36 éves voltam, de mi a rendőri felügyelet alatt voltam, meg kitiltva Pestőben, politikailag ciki voltak, most akkora izé lehetnék. Egyébként még annyit a jelenkorról, hogy sok minden változott. Nálunk a vívóteremben a gyerekek megisszák a ilyet, kidobják, pedig 50 forint. Közben a fél lakosság már turkál az utcán, úgy nézünk ki, mintha valami koldus maffia uralná ezt az országot. A gyerekek meg simán kidobják, mert a szülők megveszik.
A vívóteremben nem a legszegényebb gyerekek járnak.
Hát nem az a legszegényebb gyerekek mennek, de akkor is. Van, aki ott gyűjti.
Igen, egyébként a fesztiválokon is ugyanez van, hogy annyi, hogy ott nem feltétlenül az üvegekkel, bár azokkal is, hanem a poharakkal, mert ugye úgy van, amikor kikérsz egy piát, mondjuk egy, nem tudom, egy korsó sört, akkor azt egy műanyag pohárba kapod meg, ami mondjuk 400-600 forint között szokott mozogni, és azt utána visszaválthatod, és visszakapod érte a pénzt. de rengetegen eldobják. Volt egy ismerősöm, aki úgy fesztiválozta végig a fesztivált, hogy az, amit evett, az, amit ivott, és a jegyárát is abból szedte össze, hogy hajnalban, amikor sétált haza a sátorhoz, összeszedte az összes poharat, ami vele szembe jött, és konkrétan ingyen lehozta a fesztivált. De úgy, hogy ki tudta volna fizetni, de hát nem hagyom ott, és akkor felszedte.
Én 18 évesen ebből gazdagodtam meg, az Omega a Műegyetemen lent játszott a földszinten, fönt a sakávokkal, és az egyiken volt üveg visszaváltás, a másikon nem, és én 40 ezer üveg, sörös üveget fölvittem, meg levittem pár hét alatt.
Na hát akkor valami azért nem változik.
Sajnos az a helyzet, hogy én már nem tudnék egy ilyen fesztivál elmenni, mert ezekre a poharakért le kell hajolni. Ja. Hát ez nem olyan egyszerű.
Hát ez az.
Következő is fiatalokról szól. Lakosság arányosan csak Romániában, Szlovákiában és Luxemburgban járnak kevesebben egyetemre, mint Magyarországon. A 25-34-es korosztályban is a harmadik legkevesebb a diplomások aránya, Törökországban és Görögországban 3-szor, Cipruson 2-szer annyian járnak, miközben 12 év alatt a számuk itthon 1/6-ával csökkent. Hát én ezzel megpróbálok idén javítani, hozzáadtam egyet az egyetemisták számához, úgyhogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre megyek, és erősítem az egyetemistáknak a táborát, de hát úgy tűnik, én hiába mentem egyetemre, csökkennek ezek a számok.
De nem csökkennek. Hát kérlek szépen, 36 éves az Orbán Rákel, és most meg egyetemre Bostonba vagy New Yorkba.
Hát igen.
Ha a Matolcsi, kis Matolcsi lakását igen, megveszi de, neki a férje.
Jó, és ráadásul egy nagyon-nagyon szabad elvű egyetemre megy, ami annyira szabad, úgyhogy azt sem számít, hogy milyen színű pelenkát dob el. Teljesen szabad. Egyébként nincs szükség ennyi diplomásra. Ugyanis a mi orientációnk az, hogy összeszerelő műhely legyünk. És meg kell mondjam azért, valljuk be, hogy egy marxista egyetem diplomával nagyon nehéz majd helyezkedni. Azért minimumban rogához kell becsöngetni. Tehát.
Röviden elmondanám, hogy vettek engem fel egyetemem. Egy olyan szakra jelentkeztem, ahol 20-szoros volt a jelentkezés. És kérlek szépen, az életemnek egy tragikus időpontja, mert bevittek az öngyilkosok osztályára. 18 éves koromban, és ott az a divat, először voltam öngyilkosok osztályán, hogy reggel mindenki elmondja, és mondja, hogy kés, altató, gáz, és odaértek hozzám, és mondtam, hogy só lett. És néztek a többiek, hogy ezzel még nem próbálkoztunk, volt ott egy pár profi, aki többször csinálta, és só lett mérgezésem volt, de só lett osztály, nem volt a Honvéd kórházban, csak ilyen öngyilkos osztály, és betettek az öngyilkosok közé. És az öngyilkosok ha meghalnak, ha élve maradnak, akkor nem csinálnak semmit, csak ott éljenek magukhoz, és nem engedtek be semmiféle könyvet, újságot. Hiába mondtam, hogy só lett, és akkor kitaláltam, hogy egy szakmai feladatgyűjteményt engednek, egy matematikai feladatgyűjteményt engedtek, hogy aztán adom kölcsön a többieknek, kérlek szépen, és elmentek valami érdekes esetre az összes orvos, és 3 napig ott voltam, és oda-vissza megcsináltam 500 példát. És mentem másnap, vagy harmadnap felvételizni, és 500-an ültünk az egyes előadóban, 3 órát adtak, én 30 perc múlva kivittem a dolgozatomat, és mindenki ült, hogy egy hülyével kevesebb, maximális pontszámmal vettek fel.
Komoly.
És ezt egy sóletnek köszönhetem, és utána katonának se vittek el, mert a öngyilkosok osztályán 4 kilót lefogytam, és amikor 49 kilóban vélegeltek, kérdezték, mi vagyok ilyen sovány, mondta, most isztam 4 kilót.
Húha. Egyébként én nekem kiszivágott, hogy vették föl az egyetemre, megtudtam.
A Lilit?
Igen. Az volt, hogy a felvételi vizsgán elkezdett mondani egy verset. És erre mondták neki, hogy abba adja, felvesszük, ha tovább folyt, hogy a kívom a reddőrt. Úgyhogy
Köszönöm szépen.
Lilian, tisztelekkel, hogy vagy?
Hát most úgy áll a dolog, hogy ugye jogerősen megnyertem másodfokon a pert.
De magáról a tisztelekkel mi a véleményed?
Ja, hát most őszintén. Hát, hogy most ugye nagyon röviden egy történetbe el kell mesélnem a velük való kapcsolatomat, akkor azt valahogy úgy írnám le, hogy amikor én elmondtam a beszédemet és kirúgtak, azt azért el kell mondani, hogy azért az előtte lévő 3,5 év az ugyanolyan volt, csak nem a nyilvánosság előtt zajlottak, és nem volt ekkora felforgás körülöttük, de hogy házon belül is azért történtek bizonyos dolgok. Nem vagyok a híve a homofóbiának, a rasszizmusnak, és más egyéb diákokat tömeg előtt megalázni, üvöltözni velük és egyébek, úgyhogy nem voltunk jóba, mert én ezeket nem nagyon vagyok hajlandó tolerálni. Mindemellett nyílt titok volt az, hogy a Fideszhez be vannak csatornázva, mármint a vezetőség, nyilván nem a tanárok, és amikor én elmondtam a beszédemet, akkor másnap egészen véletlenül fenntartója ennek az intézménynek, Bernát atya ott volt, nem tűnt túl boldognak, és miután kirúgtak 3 hónapra rá, a Vatikánból szóltak le Magyarországra, hogy távolítsák el a fenntartót, ugyanis Rétvári Bence KDNP-s politikushoz egészen visszavezethető korrupciós ügyekbe keveredtek, ugyanis az iskolákon, óvodákon, gimnáziumon, kollégiumon keresztül és az egyházon keresztül lényegében lapátolták kifele a pénzt, és hát ezért őt eltávolították és Dallasba száműzték. Dallasról azt kell tudni, hogy oda száműzik azokat a papokat, érsekeket és más egyéb egyházi személyeket, akik valamilyen akár pedofil, akár korrupciós ügybe keverednek, akkor őket nem bíróság elé állítják, nem kirúgják, vagy nem elveszik a dolgaikat, hanem Dallasba száműzik őket, és hát 3 hónapra rá, hogy engem kirúgtak, őt is kirúgták, csak őt a Vatikánból és korrupció miatt, tehát hogy az, ami ellen én felszólaltam, az konkrétan 3 hónapra rá teljesen beigazolódott, úgyhogy új fenntartója van a gimnáziumnak, tehát valahogyan így tudom leírni a ciszterekkel való kapcsolatomat.
Ez szokatlan volt, amit a Tóth Gabriel mesélte, akkor én egy szokatlan rövid történetet a ciszterekről. 60-as évek végén a Beruházási Bankban voltam közgazdász, és volt egy kollégám, aki együtt dolgozott az utolsó ciszter főapáttal, az Endrédi Vendellel, akit 51-ben 14 éve ítéltek azokban bizonyos egyházi perekben teljesen indokolatlanul, és mindig elment Pannonhalmára, 6 évet ült, 56-ban kiengedték, aztán visszavitték, 57-ben elengedték a többit, és 300 forint volt a havi nyugdíja, és Pannonhalmán van a szociális otthon a papoknak, és ott ápolta egy Ágnes nevű kalocsai nővér, és ez a Bartók Pali bácsi nevű kollégám mindig vitt neki kávét, teját, 300 forintból mit tehetett szegény, és én voltam a sofőr. És összebarátkoztam, és ő is megbízott bennem, pedig ügynök is lehettem volna, ki őt figyeli. Brezsnyel viccekkel szórakoztattam, és nagyon jókat beszélgetünk, főleg ő beszélt nagyon érdekes dolgokat, és egyszer azt mondta, hogy ne haragudjak, de egy kis dolga van. És én szép csendben ültem, és aztán voltam a szemtelen, hogy főapát úr mit csinál éppen, azt mondja, hogy egyetemi tanárokat nevezek ki Texasba. A texasi egyetemi tanárokat Dallasba hoztad, ott volt Cister Egyetem, egyetemi tanárait úgy nevezték ki, hogy azt jóvá kellett hagynia a Pannonhalmi szociális otthonban egy havi 300 forintból élő 70 éves bácsinak.
Igen. Egyébként Pannonhalmok közvetlenül a pápa alá tartozik, és nem a Orbán Viktor féle vonal. A vívóknak az ezű a Konrád atya, fantasztikus. Ott voltunk ilyen vívó versenyen, és azt látom, hogy mindenki kacag, nevergél ott a Pannonhalm. És kérdeztem ezt a Konrádot, hogy hogy van az, hogy a KDNP-s politikusok mindenki olyan búval bélelt, és mindenki neve. És ez zseniálisat mondott. Ez azért van, mert ők a húsvétban a keresztre feszítést látják, mi pedig a feltámadást. Nagyon nagy különbség.
Viszont hát a következő hírünk az szerintem így nagyjából minden héten megismétlődik, csak éppen más eszközökkel, vagy más árakkal, viszont miközben Orbán tusványosan beszélt, Kaprin lefotózták a férjével sétálgató Rogán Barbarát a helyi Chanel bolt előtt. A képet Hatházi Ákos tette közzé, Barbarán azonosítva egy 23,6 millió forintos Hermész táskát, egy 1,2 millió forintos Chanel cipőt, és egy, mindenki kapaszkodjon meg, 91,5 millió forintos karkötőt. Rogán harmadik feleségét tehát 115 millió forintnyi kiegészítővel.
Ez nem a találmány, ebben benne lehet a letelepedési kötvény is.
Hát ebben már bármi benne lehet. Tehát azért a 115 millió, ez szerintem magasan veri egyébként az elmúlt hetek, hónapoknak.
De a Hatházi a Matolcsinének a síruháját is nyilvánosságra hozta néhány hete. Az az illetet van, de a havat is meg kellett venni hozzá.
Nézd, Hatházit hagynám. Ugyanis azt mondjuk, hogy az Orbán Viktornak hiányzik egy kereke. A Hatháziraknak 3.
A Hócipő címlapján egyébként Hatházi van. Magyar Péterrel, és azt írtuk föl, hogy kiegyezés nem 100-zal, nem 1 tucattal, de 1-el biztosan, mert ahogy elmondtam, és olyan vagyok, mint Kátor a római szenátusban, hogy 13 évig ez az ember tartotta bennünk a lelket, és szerintem a polgári ellenállás szimbóluma, ő nem egy párthoz tartozik, kiegyezést, ezt kérjük. És ide tettünk egy másik készfogást is. Neki meg a nevünkben Magyar Péter azt ajánlja, hogy 20 évig most te legyél ellenzékben.
Én el vagyok ragadtatva a Hatházitól, de most akarjuk lefolytatni azokat a vitákat, amiket egy majdani reménybeli parlamentnek kell majd lefolytatni. És nekem mindig ez a legnagyobb problémám, hogy pontosan akarjuk tudni, hogy miből, mikor mi lesz. A Tisza és a vezetője pillanatnyilag egy kalapács, és hogyha egy kalapáccsal bel akarok verni egy szöget, akkor nem fogom megnézni, hogy ennek a kalapácsnak a nyelének a színe számomra rokonszenves vagy nem, és szívesen veszek a kezembe egy lila vagy rózsaszín vagy halványkék nyelű kalapácsot. A kalapácsot arra szeretném használni, amire használni lehet. Ma ez a kalapács erre alkalmas.
Teljesen igazad van, de 106 embert nem ismerünk. Lehet, hogy 5 megvásárolható, és bukik az egész. Nem festem az ördögöt a falra. A Hatházit ismerjük. Pártsemlegesen ott lenne a helye. Én csak ennyit mondok.
Mi nekünk mindig ez a problémánk, hogy mi mindig végig gondoljuk ezeket a dolgokat, és mindig mindenben meglátjuk azokat a kockázatokat és problémákat és ellentmondásokat, amelyek valóságosan ott vannak, sőt, nagyon gyakran be is következnek, de egy történelmi folyamatban ezek adott esetben elhanyagolhatók, kell, hogy legyenek, mert hogyha megállunk menet közben tépelődni azon, hogy mi következhet be, könyörgöm, mindenbe következik, hányan megmondják, megnyeri a Tisza a választásokat, és fél év vagy év múlva már térden állva könyörgünk Orbán Viktornak, hogy jöjjön vissza, mert olyan aknamezőt telepít,
hogy nincs,
ha most én végig gondolom, akkor legyintek, hazamegyek és első megyek választani.
Antal József mondta, hogy tettek volna forradalmat csinálni. Akkor más a helyzet. A nagy francia forradalom előtt össze-vissza lehetett irkálni mindenféle, D'Alembert, Diderot, mindenki irkált, és egész más lett. Senki nem tudta. És az ottani hatházia megvesztegetett, annak is levágták a fejét.
Csinálni. Elindultam, és neki tolattak a kocsimnak már Füredent. Éreztem, hogy nem kellene följönni. Hát elveszítek az élettől a kedvemet ezzel a dumával.
Azt kell csinálni, mint 45-ben, amikor le volt bombázva az ország. Közmunka, jegyrendszer, föl kell építeni a lebombázott körutat, a várost, az országot, és össze kell fognunk rendbehozni ezt a borzadályt, amit itt ezek rendeztek.
Egy hócipő rajzot csak ide kapcsolódik. Béla bátyó rajzolta, ilyen széles vásznakat csinál. Mostanában a Magyar Falu program, lehet látni egy magyar falut, Arborétum, golfpálya, csónakázottó, kisvasút, futballakadémia, sportcsarnok, stadion. Itt lehet látni egy miniszterelnöki házat, aki azt mondja, már csak 3199 van hátra, 3200 település van Magyarországon. Erről kell beszélni, és nem arról. Mencer Tamás oda csörsít Ursula von der Leyennek. A Mencer Tamás, kérek szépen, a Duna TV-nél volt riporter, és nem volt benne a 100 legjobb magyar sportriporterben, összesen 80-an voltak, és ez lett egy fődiplomat.
Jó, de visszatérve a Hatházira, szóval a Hatházi egy végtelenül fontos, mondhatnám, történelmi figura. Amit ő kiásott, az gyakorlatilag a Tisza és Magyar Péter kommunikációnak a 80%-át.
Hát persze, így van.
Megvan a szerepe, és meg lesz a szerepe. Lehet, hogy ebben a konkrét folyamatban éppen.
Nagyon jó. Akkor tegyen egy gesztust a Magyar Péter, és mondja el, hogy mennyire hasznos volt, amit csinált Hatházi Ákos 13 éven keresztül. Tegyen egy gesztust. Nem muszáj a Hatházinak ott ülnie a parlamentben.
Itt tartunk a kalapács nyelének a színész. Magyar Péter erre alkatilag alkalmatlan.
Nem biztos.
Fidesz iskola.
Titokban ki tudja, hogy nincs-e háttérbeszélgetés egy csomó, mert hiszen...
Adja az ég.
Hát muszáj, mert ha nem lesz meg a kétharmad, hanem egy ember hiányzik, akkor kell egy szövetséges.
De honnan tudod, hogy az a 106 ember, akit indít, az mind megbízható, mert beadott egy önéletrajzot?
Nem tudom, én azt nem tudom.
Hát olyan önéletrajzot írok neked, amit akarsz.
Lehet, de megszoktam a diktatúrát, és azt mondja a főni, hogy mostantól kezdve van, Európai Ügyészség, akkor van.
De Vargasházi mester, ilyen szépen gondolkodsz, és végig megfontolod, hogy kire szavazod, ismered, nem ismered, előélete, mit ígér, stb. Más meg azt mondja, hogy én a vasalónyére is szavazok, csak ne ezekre kelljen szavazni. És ezt a választást ezek fogják eldönteni, nem te.
Hát igen.
Hát, igen, én annyit fűznék hozzá, mert nagyon sok mindent elmondtatok, amivel én is nagyon egyetértek. Én Hadházi Ákos nagyon szomorú, de ebből a szempontból járulékos veszteségnek szoktam hívni, hogy igen, ahogy a hócipőnek az elején is van, hogy nem százzal, nem egy tucattal, de egyel biztosan ki kéne egyezni, hogy ő az az egy. Talán még a Jámbor András tudtam volna mondani, aki önként vissza is lépett, ez sajnos egy járulékos veszteség.
Csak nehogy te is az legyél valamikor.
Igen. Könnyen meg lehet, de hogyha ez kell ahhoz, hogy le lehessen váltani egy rendszert, vagy hát pontosabban Orbán Viktort, aztán, hogy a rendszert ő fogja meg leváltani, abban én annyira azért nem vagyok biztos, de hogy ezt a kormányt, akkor én szívesen...
De hogy mennyire kapaszkodnak a hatalomban, a Szeugnak az emlékezeteit olvasom, 750 oldal, ő vitte el a Malétet Tökölön, átvelte, ő telepített ki egy csomó népet Szibériába. Benzin ostroma már folyt, és tőlük 20 kilométerre voltak ma az elővárosban, és elfogtak egy német nőt április 20-án, akinél találtak egy koffert, a kofferben volt egy pár cipő, és nagyon gyanús volt nekik, mert az egyik cipőben ilyen faláb volt, ilyen műláb volt belőle, és kifogadták a nőt, azt mondta, hogy az a férjé, és kiderült, a bevallotta, oroszok elég jól tudnak, KGB főnöke volt a Szerov vallatni, és kiderült, hogy ő a Goebbels titkárnője, és a Goebbels kiküldte, hogy menjen a cipészhez, ahol megrendelt egy cipőt, és ez a Goebbels cipője volt. Kérlek szépen, a 10 nappal később a szerencsétlen 6 gyermekét megölték a feleségével, és öngyilkos lett. Tehát 20-án a Goebbels még abban spekulált, hogy esetleg a szövetségesekkel ő még valami alkut köt.
Óriási.
Pedig messze nem akart öngyilkos lenni 20-án még, csak a gazdi 30-án
öngyilkos lett. Ma már tudjuk, hogy Tisza cipőben jól jár.
Na,
van egy ilyen reklám, de a Goebbels még nem tudta. Hát.
Viszont Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar, legjövedelmezőbb cége, írta a 444. És el is küldte kérdéseit a Mészáros csoport sajtóosztályának arról, hogy a V-híd vasúti közbeszerzésekhez kapcsolódó beruházásainál az alvállalkozók esetenként szerződés nélkül végzik a munkát, késve kapnak dokumentációt, és a teljesítés kifizetése is késlekedik. Másnap Mészáros leváltotta a V-híd ZRT vezérigazgatóját, pontosabban Sárvár István közös megegyezéssel távozott. Én ezt nagyon-nagyon hamar láttam, amikor kikerült. Kaufmann Balázs volt az, aki kiment a kelenföldi vasútállomásra, és hajnali fél egy, fel kettő fele, ő oda ment a munkásokhoz, akik éppen dolgoztak, és őket kérdezték meg, és hát szegény vagy nem szegény munkások nem tudták, hogy itt mi fog zajlani ebből az egészből, és ők jó hiszeműen válaszoltak a kérdésekre, hogy melyik vállalkozótól vannak egyebek, és hát másnap meg megszületett a botrány.
Nem ültek ki, azt írták, hogy új kihívások elé néz, és nem azért rúgták ki, mert loptak, hanem azért, mert lebuktak. Azt tilos lopni, azt lehet. Aki nem érteni, arról van szó, hogy a Mészáros rengeteg iparágba érdekelt, és azt hiszik, hogy ezek komoly cégek. Ezek nem olyanok, mint a Philips, vagy a Sony, vagy a Grundig, vagy nem tudom micsoda. Kérlek szépen, van egy csomó alvállalkozó, és akkor van ez a lefölöző cég, ami semmi más nem csinál, mintha mikor bejön a pénz, leszedi a sajátját, és aztán csúran cseppen az alvállalkozóknak. Na most ezt egy normális helyen úgy csinálják, hogy előbb azokat kifizetik, és akkor aki kifizeti az alvállalkozókat, az az ő haszna. És most egyre nehezebben fizet az állam, és itt derült ki ez a turpisság, hogy gyakorlatilag 5 perc alatt meg lehet szüntetni ezeket a cégeket. Úgy érzem, semmi szüksége, mert ezek ténylegesen nem fejtenek ki semmilyen szakmai munkát, csak a lét leveszik. Ebből a hídből, meg a másikat, nem tudom, két ilyen cég van, 100 milliárd forintot keresett, csak ezen a két cégen a Mészáros Lőrinc.
Hát kellett, mert 44,5 milliárd osztalékot vitt haza, valamiből haza kellett vinni ezt az osztalékot, ugye? Másrészt meg hát természetesen látjuk a bevásárlásokat, szóval van hely ennek a pénznek, hát csak mert elég a hölgyeknek a stafirungját megnézni, akárhogy mégse lehet megjelenni Kaprin vagy egyéb kitüntetett helyeinek.
Hát meg azt a jaktot fent kell tartani.
Hát így van, szóval,
sokat fogyaszt.
Szóval azért már mégiscsak már elnézést, hát egy szaros alvállalkozóknak még szerződése sincs, mert azt hiszi, hogy ha itt becsatlakozik egy ilyen kormány közeli beékelődött vállalkozáshoz, akkor akkor pusztán csak azért, mert ez egy kormány közeli cég majd kifizeti, hát ez kit érdek?
Egyébként az, hogy a Mészáros Lőnc elsőre leveszi a pénzt, egy nagyon rövid történetet. A 80-as évek ellen csináltunk a Vezdese Rundfunknak német nyelvű kabarékat, Darvas Iván, Márkus László, németül tudó színészek, és egy Hilmár nevű úr jött onnan, és ki akart engem fizetni. 1000 márk az akkor rengeteg pénz volt, és mondtam, hogy fizessek ki a színészeket, rendeljen, és egy búcsúvacsora volt, a Vígszínház mögött van egy vendéglő, és ott egy kicsit becsicsentett, és mondta, hogy én még nem vagyok kifizetve, és ott akart engem kifizetni, mondom, hogy ne a többiek előtt, itt lakom két háznyi, és felugrottunk hozzá. És egyszer csak ott vakarja a fejét, mondom, mi a baj? Azt mondja, nagyon utálják Kölnbe, hogyha nem pontos az elszámolás, mondom, és én ezért mit tehetek? Azt mondja, te mit csináltál a műsorban? Mondom, hát én voltam a szerkesztője, és még mondom, hát a rendezője, és még hát írtam bele, és még hát összeállítottam a dolgokat, meg megszerveztem. Azt mondja, hát akkor jó. És így 1000 márkáját, 3000 márkát kaptam, mert nem akart visszavinni pénzt, mert akkor kikapva, pünklik, pontos németek. Tehát utolsónak maradtam, és 300-annyit kaptam.
Óriási.
Nem érdemes udvariasnak lenni.
Teljesen érthetetlen egyébként az egész világ számára ez a munka. Voltam Horvátországban, Split felé, tudom én, 50 kilométeren kezdve útépítés. Egy hét múlva mindent megcsináltam. Magyarországra átjöttem, amikor mentem oda, 5 helyen van lezárva kilométerekre, egy ember piszlog egy taricskával, 2 hét múlva jöttem vissza, ugyanaz volt, semmi nem történik. Nem is értem, hogy ez miért csinálják, vagy miért nem csinálják. Pár évvel ezelőtt a ház, ahol laktunk, a tetőt felbontották, lefették, és eltűntek. És az utcán találkoztam a vezető, és kérdezem, hogy mi van? Az a lényeg, hogy elkezdjük a munkát, azt már nem vehetik el. Ilyen szemlélet van.
Görögországban nem fejezik be a házakat, mert akkor kell csak adót fizetni. Igen. És nem értettem, mert harmadszor voltam ott, hogy ennyi vakulatlan ház, hogy ez miért van.
Még mindig tusványos. Hoppá, Péter fideszes képviselő szerint nem azzal van a baj, hogy Mészáros Lőrinc jaktozik, hanem azzal, aki ezt kritizálja. A politikus az RTL híradónak elmondta, ez egy nagyon negatív és rossz örökség, az irigység kultúrája. Ez egy kádári poshat örökség, Rákosi Mátyásnak egy füzete is van erről, hogy fizessenek a gazdagok, miközben a gazdagok jogait az Európai Unió minden eszközzel védi.
Ez egy nagyon érdekes szókapcsolat. Hát akkor van elnyomás kultúrája, kegyetlenség kultúrája.
Jó, érdekes.
Mi az az irigység kultúrája? Egyébként a Mészáros Lőrinc nem gazdag, hanem tolvaj.
Igen, azért vannak gazdag tolvajok is, azért legyünk tárgyalók, és még valami fölírtam. Ahol van teljesítmény, azt én nem irigylem. Tehát egy Paul McCartney-nak 450 milliárd forintnyi vagyona van. A Lloyd Webbernek 453 milliárd forintnyi vagyona van. Ezzel szemben Mészáros Lőrinc 1422 milliárd a vagyona. Viszont Orbán Viktor vagyontalan. Na, őt irigylem.
Szóval mert ott megvan a teljesítmény, de közben nincsen, de közben nincs vagyon, pedig kéne.
Személyre hánytál a múltkor, hogy Mohácsi.
Igen.
Mohácson van egy busz, sokat utaztam vele, az egyik vége Mohácson van, a másik vége Szigetváron. Az szinte a magyar történelem két nagyon vidám helyét jutatja az ember szébe. Gyakran utaztam ezzel a buszon, és egyszer felszálltam, és mondom a sofőrnek, hogy ez megy Harkányba, azt mondja, igen, de ne szálljon fel, művész úr. Mondom, miért? Azt mondja, mert Harkányban vagyunk. Mert villányt akartam kérdezni, de ezt a kettőt mindig keverem. Hát, és nézett rám, de hülyére.
Ha már Mohács, nagyon rövid. Mint veterán vívó gondolkodtam azon, hogy évforduló jövőre van az 500. évfordulója. A Mohácsi vészte Nándorfehérvárnak, akkor lesz a 470. És lehetne csinálni egy veterán versenyt ezekben a városokban, tehát Nándorfehérváron, tehát Belgrádban, Vajdahunyadon, Budán, a török részen, és lehet egy ilyen veterán körverseny a megbékélés jegyében, és megpróbáltam ezt elindítani.
Ez jó ötlet.
Ez jó ötlet, de a megbékélés, nincs rá igény.
Mi szeretünk harcolni.
Jó, de hát érdekes, ha lefordítjuk ezt a irigység kultúrát magyarra, akkor én ezt úgy hívom, hogy jogérzék, meg igazságérzet, mert mikor ezeket a dolgokat látjuk és irritál, akkor nem feltétlen arra gondolunk, hogy egy kis szorgalommal mi is elérhettük volna ezt. Ha esetleg azt kérdezzük meg, hogy honnan a túróból tetszett ezeket mondjuk összekapani, tehát mondjuk 10 év alatt, 15 év alatt, de mondjuk csak 10 év alatt, mert egy korábbi kedvezményezett bizonyos ONG klasszikus megfogalmazó Simicska volt korábban az, akit ha tetszik, irigyeltünk. Most, hogyha összehasonlítjuk ennek a korábbi és mostani kedvezményezetnek a minden értelemben vett szellemi, politikai és egyéb nívóját, az már önmagában jelent valami. De úgy látszik, hogy se az, ha valaki tehetséges, se az, ha valaki tehetségtelen, nem menti meg attól, hogy szemét legyen.
Lili, egy pillanat, nem szabad ilyet kérdezni, hogy tudod-e, hogy ki a Horváth Zoli, de ő csinálta évtizedekig a HVG-nek a legendás címlapjait.
Tényleg?
Hol van az már?
Igen.
Igen, lehet, hogy abban az időben még totyogó voltam.
Címlap királynak is nevezett.
Tőle tanultok a szakmát.
De nagyon mai napig egyébként a HVG-nek vannak a legjobb címlapjai. Sajnos csak a mostaniakat ismerem, de ezután lehet, akkor utána fogok nézni a régieknek.
Azért nem lett a Hócipő címlapján ilyen rajz, mert nem tudtuk volna überolni a HVG-t. Egyébként azért is, mert az Ákus eltiltotta tőlünk a Ludas rajzolóit, és aztán a Brenner és a Leoszki megtölte ezt a szilenciumot. Egyébként a Hócipő aláírásairól csak annyit mondanék, hogy egyszer, amikor a Hold Nyula hívott egy fotóst, de más fotóst nem hívott, amikor a Bot Péter Ákos, mint Hamletet Angliába küldte a Claudius, ő Bot Péter Ákost, és erre csak a Népszabadság fotósát engedték be, és én kértem a Népszabadság fotósát, hogy adjon nekünk egy fotót. Azt mondja, hogy nem ad. Azt mondja, nem is adhat, de akkor se adna. Mondom, miért? Azt mondja, mert mi mindenféle hülyeséget írunk alá, a képek alá. És akkor én tübegurultam, és azt mondtam neki, hülyeségeket ti írtok alá, mert ti azt írjátok alá, hogy a politikus mit mondott. Mi azt írjuk alá, amit szerintünk gondolt. Nem mindig találjuk el, de sokkal többször eltaláljuk, mert azt tudti, hogy amit mondott, annak a 80%-a hazugság.
Hát igen.
Igen, még mielőtt az utolsó hírre rákanyarodunk, azért azt hozzátenném, hogy nagyon-nagyon érdekes, amikor irigységről beszélnek, amikor tegyük fel, itt a 4 évesek játszanak a homokozóba, és az egyikőjük elveszi a másiknak a lapátját, és a gyerek, akié a lapát, amit elvettek, visszakéri azt a lapátot. És őt nevezik irigynek, nem azt, aki elvette a másik lapátját. Tehát, hogy itt most azokat az embereket irigyezik le, akik a saját adóforintjaikat, amiket rájuk kéne költeni, azt így nem tetszik nekik, hogy azt valaki jaktokra költi, és nem arra, amire odaadták, és akkor megfordult. Tehát ugye ez a politikában, hogy azzal vádold a másikat, amit te csinálsz, az megszokott.
Lehet, hogy én már föl vagyok jelentve ebbe a pillanatban, én mindig füledő jövök ebbe a műsorba, és a Veszprém felől mész Székesfehérvárra, akkor ilyen kőforgalomban megy be az út, és akkor van egy tábla, hogy egy sávossá vált, a baloldali sáv megszűnik, az arra járok, ezt mind ismerik, csak a jobb sáv megy tovább, és egy csomó kamion ott áll, szépen várnak a sorukra, és én meguntam azt, hogy beállok ebbe a sorba, akkor a sportkocsik, a jeepek, meg a Mercedesek, BMW-k, azok húzzak a másik sávba, és már megcsináltam azt, hogy kiálltam a két sáv közé. Mögöttem megállt két ilyen sportkocsi, anyád, négyszer hallottam az anyámat, meg hogy kiszállok és megverlek, és az egyik megfenyegetett, hogy följönt a rendőrségnél, mert én elálltam az utat. Tehát gyakorlatilag én nem mentem gyorsabban, mint az előttem levő kamionok, csak nem hagytam, hogy ezek zúgjanak és olyan kívül beálljanak. Szerinted megbüntet majd a rendőrség emiatt?
Hát ez a legtermészetesebb. Megnézik, hogy ki csinálta ezt a dolgot? Nyilvánvaló be vagy.
Most, hogy bemondtad a rádióba.
Igen, hát én szerintem...
Én azokat képviseltem, akik türelmesen állnak a sorban.
Hát ez a te védekezésed lesz majd a magas bíróság előtt, és ezt majd meglátjuk, hogy akár a kúriáig, vagy Strasbourgig elmenően ki de mennyire veszi figyelembe.
Teddy híres utolsó szavai.
Igen. Igen, a bíróság vagy a jogrendszerünk az nem éppen az igazságosságnak a szolgáltatásáról szól, igen, hanem egészen másról, de igen, viszont utolsó hírünk, a Harcosok klubja után elindultak a digitális polgári körök. Az elsőben Orbán Viktoron kívül ott van Miklósa Erika, Rákai Filip, Schmidt Mária, Lánci András, Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója, valamint Dopman.
Hát ha Miklós Erika és Dopman ott lesz, akkor Magas C és Louis-Z az igen. lesz bőven.
Kivágja a Magas C, de nagyon.
Digitális igen. polgári Dopmanek.
Igen.
Na most én elképzelem, hogy egy ilyen találkoznak ezek valahol személyesen. Hát én azért félteném a Viktort, ez a Dopman, ez már rugdosta egyszer a Viktornak a fejét szerintem, igen. és hát azért, hogy mikor jön belőle megint elő az állat, azt nem tudom elképzelni, szóval azért az egy
veszélyszituáció. Ahogy fúj a szél, amerre fúj a szél általában.
Dopperman, vagy Dopperman, vagy nem?
Ne viccelj a nevével, mert egyszer viccelődtünk a heti hetesbe, én nem szeretek nevekkel viccelni, de lehet, hogy mondtam valamit, utána írtam egy stófát.
Nem, csak nagyot hallok,
nem kívánom neked. Ha már a névnél tartunk, a Jusz Laci, aki háromszor volt ebben a műsorban, vette észre, hogy az Orbán állítólag ezt a DPK-t levédette, a digitális polgári körül.
Igen, de én is olvastam, hogy rengeteg ilyen van.
A DPK?
Igen,
kérlek szépen, igen, ezek szennyvíz tisztítókat és szalszippantókat árulnak, és ráadásul úgy hívják ezt a céget, én fonetikusan mondom, hogy Grundfos. Ez egy nagyon híres cég.
Nagyon jó, hát persze. Viszont nekem lenne egy javaslatom, mert a Fidelit...
Én nem viccelődtem, én csak idéztem.
Jó, Fidelitas után, a debilitas. Ez egy nagyon jó név lenne erre a dolog. Debilitas, mindenki meg tudja jegyezni, és elolvasva, kik vannak benne, hát remek. Igen.
Én itt a Majkás történet után ugye egy Dopman behozni az ellenfél oldalán, az eléggé...
Győzikével jól megértik majd egymást. Zeneileg az érdekes Fási Ádám Dopman és Győzik a csatasor, a belső tió.
Ezek azért jók ezek a nevek, mert azért mégiscsak azért egy szortiment, egy kínálat, hát egy választás előtt állunk. Hát azért megnézhetjük, hogy melyik oldalon mi újság van. És hogyha ez a kiváló rezsim ezeket tudja, mint egyfajta kirakati elemeket és követendő példákat elénk állítani, akkor az számomra legalábbis jelentse megkönnyíteni.
Kontra Majka az a ria? Ez egy érdekes küzdelem.
Igen, de minden bele kell kötni. Tehát azt mondja, Dopman a fejjel focizott, hát ez is olyan dolog, hogy Kádár János, ellopták a fejét a sírjából.
Kádár Jánosnak ellopták a sírjából a fejét?
Igen, kiásták a Kádárnak a fejét és elloptak, ezelőtt 15 éve.
Wow, én erről lemaradtam, rendszeresen járok.
Az a baj, az aztán az Orbán Viktor, tudod? Igen.
Furcsa világban vagyunk.
Hát igen, pont én nagyon sokat járok oda, mert Budapesten már a Margit sziget sem a régi, és ott sem tud elvonulni az ember kicsit zajmentesen lenni, és ezért mindig abba a temetőbe járok pihenni. Úgyhogy múltkor pont Kádár Jánosnak a sírja mellett sétáltam. Ez majd legközelebb eszembe jut, hogy
ha csendet és zajmentességet, akkor majd biztosítják számodra a Fidesz potentátok. Csönd lesz és zajmentes.
De most, hogy így rászállnak emberekre, ugye az Aranyosira vagy a Majkára is sok nevet mondhatnék, faragtam egy mondatot ebből, hogy mindenkit ki lehet csinálni, de mindenkit nem lehet kicsinálni.
Igen.
Bízzunk ebben, nem?
Ezt a mondatot megjegyzem, ez nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy jó zárszó is. Én azért egy pillanatra még elgondolkodtam, és elővettem a telefonomat, hogy hát, ha lenne helye pár sort idézni Dopman papától, nem tudom, mennyire lehet káromkodni, de a Megbaszlak című nótáját nagyon ajánlom, van benne politikai kritika is, és hát inkább nem olvasom föl, pedig vannak benne kedvenc soraim, de egy ilyen tömény sípolás menne le a rádióba, úgyhogy ezt most lehet, hogy kihagyjuk.
Ajánlod a hölgytagjainak ennek a kiváló politikai digitális körnek, biztos nagyon fogják
ez élvezni. Egy ilyen Orbán Viktor bevonuló zene igen, lehetne igen, majd, és igen. akkor Dopman élőbe mondaná, hogy megbaszlak. Hát nagyon jó, és még én vagyok a hát igen, na mindegy, erre inkább nem is mondok semmit.
Mielőtt bezárd a műsort, csak ugye most 6-7-es szünetünk lesz, de addig is lehet velünk találkozni, mert szeptember 6-án a Pozsonyi Pikniken több hócipő személyesen ott lesz, és akkor fogjuk kezdeni a jegyárusítást, illetve pontosabban lehet jegyeket a Lángtékában a Pozsonyi út elején, mert október 14-én lesz egy hócipő este a Radnóti Miklós kulturális központban néhány hócipős mellett Gálvölgy János és Nagy Bandó András is ott lesz.
Szeptember 14?
Szeptember 6.
Szeptember 6.
Pozsonyi Piknik, és október 14.
Az előadás.
A Ramban.
Október 14.
És reméljük, hogy mielőbb látunk újra téged.
Én is ebben reménykedem, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott, aki a rádión keresztül hallgatott, vagy a YouTube-on keresztül nézett is. Aki a YouTube-on keresztül nézett, annak ajánlom, hogy iratkozzanak fel a Klubrádió csatornájára, rengeteg műsort tudnak találni. És hát további szép nyarat, ez volt a Tele a hócipőnk, Selmeci Tibor, Horváth Zoltán, Farkasházi Tivadar és a műsorvezető Pankotai Lili.
A Tele a hócipőnk című műsort hallották.